Köszönöm szépen. Az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja saját létének a kérdése, miért létezünk, miért létezik egyáltalán ez a világ. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a mitológia, filozófia, költészet. Csak egy példát említén, csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni árván, ez a sok szépség mind mire való. És értjük a további kérdéseket is, mire a dombok, miért a dombok és miért a lombok. Valóban miért van ez az egész világ, nem volna sokkal szimmetrikusabb, ha nem lenne semmi. Ezt a kérdést másképpen a következő módon is megfogalmazhatjuk. Akár merre tekintünk, anyagot látunk. Az antianyag, az nagyon ritka. Antianyagnak nevezzük azokat a részecskéket, amelyeknek a tömegük ugyanakkora, de minden más tulajdonságuk ellentétes. Például az antiprotonnak ugyanakkora a tömege, mint a protonnak, de a töltése nem pozitív, hanem negatív. Nos, ha máshonnan nem, a science fiction irodalomból tudjuk, hogyha anyag és antianyag egymás közelébe kerül, akkor sugárzás keletkezése közben egymást kölcsönösen megsemmisítik. Ha a világegyetem az ősrobbanást követően szimmetrikus lett volna, ugyanannyi anyag részecske lett volna benne, mint antianyag, akkor ezek kölcsönösen megsemmisítették volna egymást, és a világban nem lenne semmi más, csak valami sugárzás. Ennek ellentmond az, hogy itt áll ez az előadó, és önök is itt vannak az előadóteremben, és a nézők a képernyő előtt otthon. Tehát a korai univerzumban valamivel több anyagnak kellett lennie. Ki is tudjuk pontosan számolni, 1 milliárd antianyag részecskére 1 milliárd plusz egy anyag részecske jutott. Ez az 1 milliárd kölcsönösen megsemmisítette egymást, és ez a picin többlet, azaz, ami megmaradt, és alkotja a mai világot. És ebben az a mai előadásban arra a kérdésre fogunk választ keresni, hogy létrejöhetette ez a kicsiny többlet. Ahogy említettem, akármerre nézünk, csak anyagot látunk. A Földön szinte csak anyag van. A legtöbb antianyag, amit a Földön találunk, az a Fermilab kutatóintézetben található. Na, ott sem sok. 0,00000001 gram. És meg kell mondani, hogy ezt is a fizikusok állították elő mesterségesen kísérleti célokra az adófizető sok-sok pénzében. Ha messzebb nézünk a Holdra, akkor azt tudjuk, hogy a Hold is anyagból áll. Erre a legjobb bizonyíték az, hogy Neil Armstrong azt a híres első lépését túlélte, és a másodikat is képes volt megtenni. Ez történt, ezt láthattuk annak idején, és hogyha a Hold antianyagból lett volna, akkor valami ilyesmit láttunk volna. Az anyag aszimmetriára vonatkozó legjobb kísérlet az úgynevezett kozmikus diffúz gammasugárzás. Ha elképzeljük, hogy a világegyetemben valahol mégiscsak van valami antianyag domén, ez az antianyag domén hozzáérve az anyag doménekhez egy tipikus sugárzás bocsájtanak ki, ez a megsemmisülésből származó sugárzás, amit mi nekünk a Földön észlelni kellene. Ilyen sugárzást nem észlelünk, és ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a világban csak anyag található. Hogyan lehet egy ilyen anyagasszimetriával rendelkező világegyetemet megmagyarázni? Erre két lehetőség van. Lehetett, hogy a világegyetemnek ez volt a kezdeti feltétele, egy picivel több anyag volt, és utána minden maradt a régiben. A kérdés, hogy miért lett volna ilyen a kezdeti feltétel. A másik lehetőség, hogy a világegyetemnek a fejlődése során alakult ki ez a piciny anyagtöblet. Ez tudományos szempontból nézve sokkal elegánsabb, és ebben az előadásban ezzel a második forgatókönyvvel fogunk foglalkozni. Itt látható az univerzumnak a fejlődése. Ezen a skálán látjuk a hőmérsékletet, ezen pedig az univerzumnak az életkorát. Látjuk a galaxisok kialakulását, a magoknak a képződését, és a mi számunkra a legfontosabb az ősrobbanás után 10^-12 másodperccel, 10^16 fokon lejátszódó úgynevezett elektrogyenge átmenet, de erről a későbbiekben még fogunk beszélni. Az a kérdés, hogy ezen átmenet során képződhetette anyag-asszimetria, illetve milyen fizikai következményei vannak ennek az átmenetnek. Mielőtt ezt a kérdést megvizsgáljuk, nézzük meg egy kicsit közelebbről a fizikai leírási módokat. Klasszikus mechanikában a testnek a helyét kívánjuk vizsgálni az idő függvényében. Itt a lejtőn lecsúszott testnek a helyzete ezen a grafikonon látható az idő függvényében. Klasszikus mezőelméletben vagy térelméletben a fizikai változók azok a térnek és az időnek a függvényei. Ilyen például, hogyha egy tekercsbe áramot vezetünk, akkor a mágneses teret helyről helyre megmérhetjük, és az különböző. De például ilyen a meteorológia is, ahol a térnek és az időnek a függvényében tanulmányozhatjuk a szélsebességet, a nyomást, a hőmérsékletet, és ezeknek az időbeli fejlődését aztán a fizika törvényei írják le. Kvantumos elméletekben egy különös tulajdonsággal állunk szembe. A mérhető mennyiségeket nem felcserélhető változókkal írjuk le. Tehát például, hogyha helyet, a kvantummechanikai helyet x-nek, a sebességet v-nek nevezem, akkor az x-szer v már nem lesz egyenlő v-szer x-szel. Az első pillantásra meglepőnek tűnik, de azért a köznapi életben is találunk olyan dolgokat, amik nem felcserélhetőek. Mondjuk 5-ször 6 az 6-ször 5, ezzel nincs problémánk, de nem mindegy, hogy a buszon a mellettem álló csinos nő lábára véletlenül rálépek, majd elnézést kérek, vagy megcserélem, előbb elnézést kérek, majd rálépek. A klasszikus mechanikában például egy rugón mozgó testnél a test energiája tetszőleges értékeket felvehet. A klasszikus mezőelméletben a terek tudnak időben rezgéseket végezni. Tehát ha ezt a piros pontot megnézem, akkor időben valahogy így nézett ki az elektromos térerősség függvénye. Kvantummechanikában hasonlóképpen megvizsgálhatnánk a rugon mozgó testet, ennek meghatározott energiaszintjei lennének, talán valamivel közismertebb példa a hidrogénatom, ahol az elektron bizonyos pályákon mozog, bizonyos formákat vehet fel az elektronfelhő, és ezen formák azután meghatározott energiaszinten rendelkeznek. Ha kvantumtérelméletre áttérek, akkor az elektron felhő egyik formájából a másikba átmenve elektromágneses rezgést bocsájtok ki, és az elektromágneses rezgés a kvantumos jelenség miatt meghatározott energiával rendelkezik. Egy haladó meghatározott energiájú csomaggal rendelkezem, és az ilyen csomagot kézenfekvő részecskeként értelmezni. Ez köti össze a kvantum térelméletet a részecske fizikával. A részecske fizikában A kölcsönhatásokat két, majdnem hogy triviális feltételből kapjuk meg. Az egyik feltétel a szimmetria tulajdonságok kielégítése, és a másik pedig a belső ellentmondásmentesség. A szimmetria tulajdonságokat a következőképpen illusztrálhatom. Ha a tükör elé állunk, akkor a tükörképünk lényegében ugyanolyan, mint mi. És azt kívánjuk meg az egyenletektől is, hogy bizonyos változtatásokra, ilyen jellegű változtatásokra invariáns maradjon. Az, hogy a belső ellentmondásmentesség egy feltétel, az a legkevesebb, amit egy ilyen tudósféle embertől elvárhatunk. Nos, ez a két majdnem, hogy triviális feltétel fantasztikus sikerre vezetett. Példaként nézzük meg az elektron mágneses momentumát. Az elektron tegyük be egy mágneses térbe, billentsük ki, és a mágneses momentum mutatja meg, hogy hogyan billen vissza. Nos, hogyha az előző két szimmetria elvet, az előző két triviális feltételt alkalmazzuk, akkor ez az a példa nélkül álló siker, amelyet itt mutatok. Az elektron mágneses momentumát 10-tizedes jegyre ki tudjuk számolni, és meg is tudjuk mérni. És ez a két mennyiség, ahogy látják, itten hiba határon belül megegyezik. Ez olyan fantasztikus egyezés, olyan fantasztikus eredmény, minthogyha valaki meg tudná mondani, hogy ez az a súly, amit még a lánchíd elbír, de 1 milligrammal többet már nem. Nehéz kísérlet lenne. És még nehezebb lenne elméletileg, pusztán szimmetria elvek alapján, mondjuk, hogy a bal oldala ugyanaz, mint a jobbi, meg a pesti oldal hasonló a budaihoz, milligram pontosan megmondani, hogy mikor szakad le a lánchíd. A részecske fizikának a kísérleti eszközei az úgynevezett gyorsítók és detektorok. Elektronokat, protonokat tulajdonképpen fénysebességre, vagy majdnem fénysebességre felgyorsítunk, összeütköztetjük őket, és az óriási energia következtében felszabaduló sok száz részecskét vizsgáljuk. Egy ilyen gyorsító berendezés a DESY kutatóintézetben található Németországban, és ez az egyik detektor, látható, hogy ez akkora, mint egy 4 emeletes bérház. Egy hasonló berendezés működik Chicago mellett a Fermi Labben, vagy Tokió mellett a KIK-ben, vagy a magyarok számára a legfontosabb intézet, a CERN, ami Genf mellett található, és hadd említsem meg, hogy ez a berendezés 100 méter mélyen van a föld alatt, és nem csak arra képes, hogy a genfi tó vízszintjének a változását észlelje, hanem még a helyi gyorsvonat menetrendjét is. Tekintsük át akkor a részecskéket, az ismert részecskéket a részecske fizikában. Az anyag aszimmetria szempontjából a legfontosabbak a fermionok, amelyeknek a saját impulzus momentuma perdülete bizonyos egységekben 1/2. Két csoportjuk van, az úgynevezett leptonok és a kvarkok. A leptonoknak a lepton száma értelemszerűen valami lepton töltésszerű szám 1, míg a kvarkoknak ez 0. A kvarkoknak viszont van egy 1/3-as úgynevezett barion számuk. Azért 1/3, mert 3 kvark alkot például egy protont, vagy egy neutront. Az első családban találunk egy elektront, egy neutrinót, és az úgynevezett D és U kvarkot. Azon kívül van még 2 további család. Az anyagasszimetriát mi más néven barionasszimetriának nevezzük, és érdemes megjegyezni, hogy klasszikus elméletben mind a barion szám, mind a lepton szám megmarad, azonban kvantumosan csak a B-L marad meg, tehát végül is lehetőség nyílik barion szám keltésre, anyag keltésre. Ezen részecskék között a kölcsönhatásokat úgynevezett közvetítő bozonok közvetítik. Ezeknek a saját impulzus momentuma egész. Fölírtam az ismert kölcsönhatásokat egyre gyengülő sorrendben. Az első az erős kölcsönhatás, amelynek egy töredéke jelenik meg az atombombába, de éppen elég pusztítást tud végezni. Így is a következő az elektromágnesség, a gyenge kölcsönhatás, amely bizonyos radioaktív bomlásokért felel, és a gravitáció. Itt látható az erősség, és itt látható az a közvetítő bozon, amely ezt a kölcsönhatást közvetíti, hasonló módon ahhoz, mint ahogy a következő ábrán ez a két egymással labdázó lány a labda révén hat kölcsön egymással. A számunkra, ahogy mondtam, az elektrogyenge átmenet a legfontosabb, ezért nézzük meg egy picit közelebbről az elektrogyenge folyamatokat. Ennek a legtipikusabb példája a neutronbomlás. Láttuk, a neutron kettő D-kvarkból és egy U-kvarkból áll. Az egyik D-kvark átalakul U-kvarkká, miközben kibocsájt magából egy V-bozont. Tudjuk, hogy az UUD az egy proton, és a V-bozon tovább bomlik egy antineutrinóra és egy elektronra. Itt ezt a két pontot G-csatolással jelöltem, itt jelenik meg a kölcsönhatás és annak erőssége. A V-bozonnak a tömege mintegy százszorosa a proton tömegének. Vegyük elő másik kedvenc példánkat, az elektronnak a mágneses momentumát. Láttuk, hogy mágneses térbe helyeztük, tudjuk azt, hogy kvantum térelméletben részecskék hatnak kölcsön részecskékkel, tehát úgy képzeljük el a folyamatot, hogy jön az elektron, találkozik ennek a külső térnek a fotonjával, és tovább repül. De ezen a képen finomíthatunk. Tehát elképzelhető, hogy jön az elektron, ő maga kibocsájt egy fotont, aztán kölcsönhat a külső tér fotonjával, tovább repül, és elkapja azt a fotont, amit ő bocsájtott ki. Vagy még tovább komplikáltjuk, elindul az elektron, kibocsátja a fotont, a foton szétbomlik egy elektron-pozitron párra, ő tovább repül, elkapja a külső fotont, az elektron-pozitron pár szétsugárzódik egy fotonnal, a mi tovább röpülő elektronunk pedig elkapja ezt a fotont. És ezt még lehet tovább és tovább fokozni. Ezeket a gráfszerű lerajzolásokat Feynman gráfoknak nevezzük, amelyek fokozatosan közelítik a végeredményt. Egyébként Feynman ezért a módszerért Nobel-díjat kapott. És a mai legpontosabb számolás, ami olyan pontos volt, amit említettem, összesen 891 egyre bonyolultabb és bonyolultabb gráfot tartalmaz, mintegy 20 000 taggal. Ennyit kell számolni ahhoz, hogy 10-10-es jegyre pontos legyen az eredmény. Ezek a számolások azon alapultak, hogy a csatolás kicsi volt, és így fokozatosan tudtuk közelíteni az eredményünket. Ez nem mindig van így, és ilyenkor használjuk a kvantumtérelméletnek a másik szisztematikus közelítését, az úgynevezett téridőrácsot. A teret és az időt felosztjuk, és ebből egy rácsot készítünk. Egyébként ilyen a már említett meteorológia is. Ott a polgári repülőgépek mérik egy rácspontban a hőmérsékletet, nyomást és a sebességet, és aztán azzal számolnak tovább. Na, mi ezekre a rácspontokra az elektrogyenge térerősséget helyezzük. És utána próbáljuk a fizikai jelenségeket kiszámolni. Ezek 10 milliárd dimenziós integrálok, csak emlékeztetőül, egy felületnek a kiszámítása két dimenziós integrál, egy térfogati háromdimenziós integrál, ez egy kicsit több, és ezt ki akarjuk számolni, akkor több ezer milliárd műveletet kell végeznünk másodpercenként. Ez nyilvánvalóan szuperszámítógépeknek való feladat. Itt látunk egy szuperszámítógépet, az úgynevezett Earth Simulator-t Japánban, a Föld számolót. Ez a gép valóban több ezer milliárd műveletet végez el másodpercenként, sajnos az ára is a milliárd dollár nagyságrendjébe esik. Ez az út Magyarországon legalábbis egyelőre még nem járható, ezért aztán az ELTE elméleti fizika tanszékén mi kidolgoztunk egy eljárást, amivel részecske fizikai számításokra ezzel a japán géppel és versenyképes számítógépet lehet építeni. Ez azon alapul, hogy PC-kből is lehet szuperszámítógépet építeni, személyi számítógépekből, hiszen a személyi számítógépeknek a számolási képessége az árukhoz képest nagyon jó. Ez azért van, mert óriási a piac. Na nézzük, hogy hogyan lehet részecske fizikai számolásokra alkalmas személyi számítógépekből épített szuperszámítógépet készíteni. Amit itt látunk, az egy játékprogram. Ezen a téren az ismereteim igencsak korlátozottak, de azt hiszem, hogy a történet az majdnem mindig ugyanaz, jön valami gonosz, oda kell fordulni, és akkor el kell látni a baját. Remélem az ORTT nem fogja megbüntetni a Minden Tudás Egyetemét, hogy ilyen durva filmrészletet mutattunk be. Az érdekes viszont az, hogy a térbeli forgatás az lényegében ugyanaz, mint az elektrogyenge szimmetria transformáció. Azaz, amíg a játék programok ilyen fontosak, és a processzorgyártók úgy húzalozzák be a processzorokat, hogy azok képesek ilyen játékokat játszani, addig mi nekünk is van esélyünk, hogy költséghatékony módon számoljunk rácstérelméletet, részecske fizikát. A másik húzóága a számítógép iparnak az internet. Manapság a gigabites Ethernet vagy a gigabites switchek teljesen standardnak számítanak, azonban az adatátvitelhez nem szükséges switchet használni. Osszuk föl a világegyetemet apró részekre, ezeket tegyük rá egy PC-re, és a PC-t kössük össze azzal a géppel, amelyik a szomszédos tartományt számolja. Ez viszonylag jó eljárás, hiszen a kölcsönhatás olyan, hogy úgyse érdekel minket, hogy mi van a világegyetem túlsó sarkában. Tehát amit mi tettünk, 4 darab gigabit Ethernet kártyát helyeztünk egy PC-be, és mint a kockás papíron egymással összekötöttük őket. Itt látható ez a kábel, ami összeköti ezt a gépet ezzel, és ez a hosszú lecsüngő az úgynevezett periodikus határfeltétel. És akkor térjünk vissza az anyag aszimmetriájához. Szaharov majdnem 40 éve felfedezte, hogy mi az a 3 feltétel, amely ahhoz szükséges, hogy a világban anyag aszimmetria legyen. Az egyik, hogy legyenek barionszám vagy anyagszám sértő folyamatok. Nyilvánvaló, hogyha kezdetben ugyanannyi anyag volt, mint antianyag, és nem voltak olyan folyamatok, amelyek ezt megsértették volna, akkor a végén csak sugárzás maradt volna. A második feltétel kicsit bonyolultabb, töltéstükrözéssel, tértükrözéssel kapcsolatos, erről majd néhány szót fogok még szólni. És a harmadik feltétel az eltérés a termikus egyensúlytól, hiszen egyensúlyban a különböző változók állandók maradnak, ha valami nulla volt, akkor az nulla is marad. Nézzük akkor az első kérdést, az anyag számsértő folyamatokat. Egy példát fogok, egy analógiát fogok itten mondani, amely kicsit távolinak tűnik, de érdekes módon nagyon sok hasonlóság van a valódi fizikai kép és ezen analógia között. Képzeljünk el egy bankot, amelynek ebben a pillanatban csak adósai vannak. Innen is látszik, hogy képzeletbeli a példa. Van egy 1 forintos adósa, egy 2 forintos adósa, egy 3 forintos adósa, és így tovább a végtelenségig. És ő szereti is az adósokat az adósság alapján szortírozni, -1-eske, -2-eske, -3-aska, úgyhogy nem is szereti, ha 2 adósának ugyanannyi tartozása van, akkor azok rendezzék el valahogy másképp a dolgokat. Nem tudja nyilván tartani őket. Nos, -1-eske szeretné a tartozását rendezni, és 2 forintot bevisz a bankba. Ezek után ő innen átkerül az egyes helyre. Ezt fogom ezentúl részecskeként értelmezni, és azt a hiányt, ami a -1-es helyen megjelenik, fogom antirészecskeként értelmezni. Nyilvánvaló, hogy ezzel az eljárással egyforma számú részecskét és antirészecskét kapok, hiszen ha valaki valahonnan fölkerül, akkor ott megürül egy hely. Az a 2 forint, amit betettünk a bankba, az 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 energia, ami a korai univerzumban úgy is ott van, hiszen hihetetlenül forró a rendszer. Most nézzünk meg egy számítógépes bűnözőt, egy csalót, egy hackert. Most ő nyilván úgy szeretne pénzhez jutni, hogy nem tesz be semmit a bankban. És akkor rájön erre a csavaros átrendezési trükkre. Tehát ő mondjuk a -1-es helyen van, ő fölteszi magát az 1-es helyre, és közben a -2-est átteszi a -1-es helyre, a -3-ast, a -2-es helyre, és így tovább. Ha a bank csak azt nézi, hogy nem volt pénzforgalom, és minden adósom megvan, akkor pórul jár, mert a hacker az már itt van. És az látható, hogy ez csak akkor működik, hogyha végtelen sok adósom van, hiszen különben valaki itt alul is megörülne. Ezért merem ezt a példát elmondani, mert ilyen bank nyilvánvalóan nincs, tehát most nem fogom valakinek tippet adni, és a végén valami felbújtás miatt büntető jogi konzekvenciákkal nem kell számolnom. És lehet, hogy egy másik hacker csak az adósságától szeretne megszabadulni. Azt csinálja, hogy a -1-es helyről leteszi magát a -2-esre, a -2-eskét leteszi a -3-asra, a -3-ast a -4-esre, és így tovább. Ebben a 2 utóbbi példában valamilyen nyerességet könyvelnek el a számítógépes csalók, mi pedig az analógia alapján azt mondjuk, hogy mindössze anyag vagy antianyag keletkezett, és nem a 2 együtt. Ez az az anyag számsértő folyamat. És valóban a valódi természetben, a fizikai világban is létezik egy ilyen folyamat. Nyilvánvaló, hogy ezt az átszervezést, ezt valamilyen energiagátként a természetnek le kell küzdenie, ezt a gátat nevezzük szfaleronnak, és amikor a rendszer átmegy ezen a gáton, akkor a túloldalon keletkezik néhány részecske. Minden részecske típusból egy, barionok is, leptonok is. Tehát ez az a folyamat, amely révén anyagszámot tudunk változtatni, és ezzel sikerült is az 1-es számú Szaharov feltételt kielégítenünk. Térjünk vissza egy picit a bankos hasonlathoz. Életszerű, hogy többféle hacker működik egyfolytában a bankban. Az első hacker fölviszi magát az 1-esre, és a másik hacker pedig lefele rendezi a számlákat. És ha megnézzük, mind a 2 arra számíthatott, hogy valami nyerességgel fog kikerülni a dologból, de látjuk, hogy a kezdeti állapot az ugyanaz, mint a végállapot. Senki nem nyert a dologból. Ahhoz, hogy ők nyerjenek, ahhoz arra volna szükség, hogy összebeszéljenek, hogy csak a pozitív irányba fognak, vagy csak a negatív irányba fognak számlákat átszervezni. Egy preferenciát kell kiválasztaniuk. A természetben ez ugyanígy van, egy preferenciát kell találni a pozitív vagy a negatív irányba. Nézzünk rá az előző neutron bomlásnak az utolsó részére, ahol is a V-bozon átalakult, elbomlott egy negatív töltésű elektronná és egy antineutrinóvá. A különbség csak annyi, hogy itt most rárajzoltam a perdületét ezeknek a részecskéknek, hogyha jobb kezemet teszem az antineutrinó repülési irányára, akkor a perdület olyan, mintha jobb kezemmel akarnám betekerni a villanykörtét, ez pedig egy balkezes eset. Most, hogyha ezt a folyamatot úgymond töltést tükrözöm, minden negatívból pozitívot csinálok, akkor a következő folyamatot kapom. V-bozonból V+bozon, E-bozonból E+, és az antineutrinónak az antirészecskéje az maga a neutrinó. És az elektrogyenge elmélet erre a változtatásra nem szimmetrikus. Ilyen átmenet nincs. Ennek a valószínűség, az esélye 0. Ha minden bal kézből jobbot csináltam volna, és jobból balt, tehát még a tükrözést is, a teret is tükröztem volna, akkor jobb lenne az esély, de még az sem lenne igazi szimmetria. De ne felejtjük el, ezt akartuk, egy preferenciát akartunk a pozitív és a negatív között. Legyen más a pozitív irány, mint a negatív irány, mint az egyszeri hakkereknél. Ennek a révén sikerült a második féle Szaharov feltételt is kielégítenünk. Nézzük akkor a harmadik feltételt. A világegyetem tágul, és ezen tágulás során kilép az egyensúlyi állapotból. Az, hogy hogyan zajlanak ezek a történések, azt leginkább az úgynevezett effektív potenciál segítségével tudjuk megérteni. Az effektív potenciál az a rendszernek az energiáját mutatja, egy bizonyos mező értékének a függvényében. Attól függően, hogy ez a mező milyen értéket vesz föl. A világegyetem, ez a rendszer, ugyanúgy, mint egy egyszerű golyó, szeretne lecsurogni a minimumba. Nagyon magas hőmérsékleten így néz ki ez a potenciál, a világegyetem itt található, ebben az úgynevezett szimmetrikus minimumban. Ahogy a világegyetem tágul és hűl, megjelenik egy második minimum, ahogy tovább hűl a világegyetem és elér egy úgynevezett kritikus hőmérsékletet, akkor ez a két minimum egyformán mély, a további hűlés következtében ez a minimum mélyebbé válik, ez a minimum már nem lesz stabil, és a világegyetem szépen átcsúszik ebbe az állapotba. Ez egy elsőrendű fázisátmenet, mert a tér, ez tulajdonképpen innen ide ugrott, de elsőrendű fázisátmenettel sok helyen találkozunk, ilyen például a vízgőz lecsapódása, hiszen ott a sűrűség ugrik, valami nagyon kicsi értékről egészen nagy lesz. Most a folyamata ennek a fázisátmenetnek is nagyon hasonló a vízgőz lecsapódásához, vagy a túlhűtött víznek a megfagyásához. Ebben a túlhűtött állapotban apró buborékok keletkeznek, azonban a kicsi buborékok esetében az az energia nyereség, ami a buborék térfogatával, azaz a sugár köbével arányos, az nem elegendő, hogy legyőzze azt az energiaveszteséget, amely a két fázis érintkezésénél fellépő felületi feszültség miatt jelenik meg, és ez a sugárnak a négyzetével arányos. Tehát a kicsi buborékok azok össze fognak húzódni, de a nagy buborékok azok elkezdenek növekedni, és kitöltik az egész világegyetemet. Milyen jellemző nagyságrendekkel tudjuk ezt a folyamatot leírni? A világegyetem kora, ahogy láttuk, ez 10-12 másodperc, a fázisátmenet még ennél is rövidebb ideig tart, 10-14 másodperc, horizont mérete 1 cm, egy viszonylag erős fázisátmenetnél akár 1%-os túlhűlést is el lehet érni, és a világegyetem hőmérséklete 10-16 fok. Ebben az egész számolásban azonban van egy ismeretlen mennyiség, az úgynevezett Higgs bozon. Ezt kísérletileg még nem találtuk meg. Amit tudunk, az az, hogy ennek a részecskének a tömege, az legalább 100-szorosa a proton tömegének. És nézzük azt, hogy mi történik ebben az új fázisban, ahova a világegyetem bekerült. Láttuk, szükség van arra, hogy különbség legyen pozitív, negatív, bal és jobb között. Nyilván azok a részecskék, akik a buborék falában ülnek, azok érzik a különbséget a jobb és a bal között. Azok, akik már az új fázisban vannak, azok már nem. Azonban, ha még az új fázisban nem érezvén a bal-jobb különbséget is, ott vannak ezek az anyagszámsértő folyamatok, akkor az egyszeri hacker példáját követjük, ide-oda fognak menni, és a már esetleg a bal falban kialakult anyagasszimetriát is le fogják nullázni. Tehát arra van szükség, hogy ebben az új fázisban álljanak le az anyagszámsértő folyamatok. Ezek a folyamatok akkor állnak le, hogyha ez a gáton való átmenet nem lehetséges többé. Ha alacsony a hőmérséklet ahhoz, hogy a gáton átjusson. a gát magassága a Higgs mezőnek az ugrásával kapcsolatos, és a fázis átmenet erős, vagyis ez az ugrás nagyobb, mint a hőmérséklet, alacsony, akkor ezek a folyamatok leállnak, és az esetleg korábban keletkezett anyagaszimetria megmarad. Hogyha a fázis átmenet gyenge, a hőmérséklet magas, akkor az egyszerű Hacker mintájára a már korábban keltett nyereség is el fog tűnni. Hogyan tudjuk ezt kiszámolni? Hogyan tudjuk a fázis átmenetnek a folyamatát megérteni? Láttuk, hogy a térnek az ugrása és a fázis átmenet során fellépő felületi feszültség az, amely meghatározza a fázis átmenetnek a tulajdonságait. Itt ábrázolom a felületi feszültséget ennek az ismeretlen Higgs-bozon tömegének a függvényében. Ez 200 Feynman-gráfot és kb. 3500 tagot tartalmazó számolás. Jó esetben ez a fokozatos közelítések módszere, amit itt elsőrenddel, másodrenddel, harmadrenddel jelölök, szépen közelít valamihez. De itt azt látjuk, hogy ebben a tartományban már egyáltalán nem közelít fokozatosan. És tudjuk, az előbb láttuk, hogy ennek a részecskének a tömege még ennél is nagyobb. Tehát nem várhatjuk azt, hogy ez a módszer választ ad a kérdésünkre. Szerencsére a rácstérelméleti módszert alkalmazva szuperszámítógépekkel választ lehet adni erre a kérdésre, fel lehet rajzolni az elméletnek az úgynevezett fázisdiagramját. Itt látható ennek az ismeretlen Higgs-bozonnak a tömege, és itt látható a hőmérséklet. Két fázisunk van, a magas hőmérsékletű szimmetrikus fázis, és az alacsony hőmérsékletű sérült fázis. Ez a kettő közötti fázisátmenetet jelenti, elsőrendű fázisátmenetet, és találunk egy végpontot. Ez egy drámai esemény. A végpont az 72 proton tömegnél van, és hogyha ennek a Higgs részecskének a tömege ennél nagyobb, akkor már nincsen ugrás. De tudjuk, hogy kísérletileg a Higgs bozonnak 100 proton tömegnél is nagyobb a tömege. Ez azt jelenti, hogy nincsen ugrás. És ha nincsen ugrás, akkor ez az ugrás nem lehet nagyobb, mint a hőmérséklet, ami ebben a pillanatban még igen magas. Ez azt jelenti, hogy ami anyagaszimetria keletkezett korábban, az itt el fog tűnni. Milyen következményei vannak ennek az eredménynek? Lehetséges, hogy más elmélet után kell néznünk, nem, hogy lehetséges, ez biztos. Ez egy kiterjesztett elmélet, amelynek minden szempontból vissza kell adnia azokat a számításokat, amiket eddig végeztünk, de választ kell adnia erre a kérdésre is. Lehet, hogy újabb Higgs-bozonokat kell bevezetnünk, de lehet, hogy újabb kölcsönhatásokat. Hadd mutassam ezt az ábrát, ahol a barion számot és a lepton számot ábrázolom. Ahogy láttuk, egyszerre keletkeznek barionok és leptonok, ami standard elméletünkben, azaz ezen piros nyilak mentén fog mozogni a természet. De ha innen indult és keletkezett is valami, akkor láttuk, hogy ide fog visszacsúszni. Azonban, hogyha az új fizika ebbe az irányba is tudja mozgatni, akkor ha valahova elindult, utána már az elektrogyenge elmélet mozgathatja itt, valamennyi anyag fog maradni, ami a mi létezésünket megmagyarázhatja. És ez egy nagyon fontos eredmény. Látjuk, hogy milyen irányba kell kiterjeszteni a fizikai elméletünket, ahhoz, hogy ezt a fontos kérdést meg tudjuk válaszolni. Ilyen és hasonló útmutatások vezettek el annak idején a kvantumelmélethez, vagy a relativitás elmélethez. Összefoglalva, a világegyetem csak anyagból áll. Választ próbáltunk adni arra a kérdésre, hogy lehetséges-e ezen anyag aszimmetriának a generálása. Áttekintettük a részecske fizika ma létező elméletét, amely sokszor fantasztikus 11-tizedes vagy 10-tizedes jegyre pontos jóslatokat tud adni. De láttuk, hogy ez az elmélet, bár rendelkezik anyagszámsértő folyamatokkal, a bonyolult feltételrendszert mégsem tudja kielégíteni. Azonban ez jó hír, mert bár nem keletkezhetett így a világnak az anyagasszimetriája, útmutatást kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen irányba kell kiterjeszteni az elméletet. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!